Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, az Inforádió arénájának a vendége. Németország a téma, illetve az osztrák választások, amik ősszel lesznek. Németországban 2 hónap múlva, szeptember 24-én. Beszéltünk itt már a német-török viszályról, meg a német pártok esélyeiről, de hogyan néz ki pontosan most az esélyek? Itt a legutóbbi közvélemény kutatási adatokat figyelve a CDU-CSU pártszövetség 38-40%-on áll, tehát a szavazatok ennyi részét gyűjthetik be, míg a szociáldemokratáknak a második helyen 22-25% körül. Nagyon megerősödött korábban, pontosabban arról beszéltünk, a szélsőséges pártok, akár baloldalon, akár jobboldalon, jobboldalon ugye az Alternative für Deutschland került említése. Hogy állnak ezek most?
Hát azt kell mondani, hogy én két kihívást idéztem Merkel nyomán. Egyik a AfD, tehát a Alternatíva Németországnak, mint egy jobboldali populista pártnak a kihívása, és arra utaltam az előző időben a beszélgetés során, hogy ennek a pártnak a felemelkedésében a menekülpolitika játszott döntő szerepet, a migrációs válság. Mivel ennek a súlya, jelentősége csökkent, gyakorlatilag ennek a pártnak a expanziója sem olyan mértékű, 7-9%-ra mérik a pártot, ugyan 13 tartományi parlamentben benne van, 16 tartomány van.
De először kerülhet be a Bundestagba.
De mindenképpen a Bundestag tagjai lesznek, és különösen a tartományi politikában, a koalíció képzésben a szerepük nem lebecsülhető. A másik veszély idézőjelben...
De bocsásson meg, még ehhez visszatér egy fél mondat erejéig, viszont menekültek már vannak Németországban, tehát azt kvázi nem tudja az AfD kiaknázni?
Hát ha ezt a kérdést teszi fel, akkor hagyd mondjam meg, hogy a német politikai oktatásnak van egy központja, ahol egy kutatást végeztek, és megállapították azt, hogy a AfD választói között igen jelentős orosz-német van, vagy Oroszországból érkezett német, és ez azzal magyarázható, hogy még a Kohl korszak idején nagyon sok oroszországi német települt át Németországból. Ennek az áttelepülésnek az oka etnikai természetű volt, tehát azért jöttek át, hogy németek legyenek, és épp ez a kutatás kiderítette azt, hogy ezek az oroszországi németek csalódtak, mert egy olyan országba érkeztek, ahol nem úgy nem tudnak németek lenni, hanem olyan ország van, ami nagyon multikulturális, nagyon multinacionális.
Nem erős
ország.
A német identitás?
Így van, nem erős a német identitás, és tulajdonképpen az AfD kínálja a német patriotizmus és a német entitásnak azt a szempontját, ami például az orosz ajkú vagy orosz származású válaszoknak leginkább megfelel.
De ezek szerint nincs rá akkora igény, csak 7-8%?
Hát az Oroszországból származó németeknek a száma az kb. 2-3%, tehát gyakorlatilag azoknak egy igen jelentős, hiszen különösen a kelet-német tartományokban, Szászanhaltban például az átlagon felüli volt a szavazók között. Egyébként a beilleszkedés tekintetében, ami mondjuk a menekülkérdésnek egy fontos része, nem csak az játszik szerepet, hogy a bejött menekültek, migránsok, azoknak, mint humántőke, a képzettsége az nem túlzottan felel meg a német ipar igényeinek, hanem a integrációt, az is nehezítő, hogy Németországban gyenge a patriotizmus, gyenge a nemzeti identitás, és még azt is hozzátehetem, hogy a német oktatáspolitikába, kultúrába, a német ideológiai mainstreambe az Auschwitz identitás, a holokauszt identitás is szerepet játszik. Az idő rövidsége miatt csak a fantáziára bizony, hogy mit jelent az, ha egy bangladesi, vagy szír, vagy pakisztáni menekült Németországba azt a szocializációs mintát tanulja meg, illetve sajátítja el, hogy szégyelnie kell magát Auschwitzért. Ez mutatja, hogy a integrációs problémának nem csak gazdasági, hanem nagyon sok egyéb összefüggése van.
Mi a helyzet a kis baloldali pártokkal?
Na most még talán a baloldali pártokról beszéljünk, igen. Itt a fő veszélyt Merkel azt mondta, hogy a három baloldali pártnak egy szövetsége jön létre, tehát a szociáldemokraták, a baloldali párt, ami lényegében az NDK utódpártjából alakult ki, és a harmadik pedig a zöldek. Ez a szövetség azért nem jön létre, mert ez a baloldali párt, ez a NDK, Német Szocialista Egységpártnak lényegében egy utódpártja, a NATO-ból való kilépést hangsúlyozza, hogy a NATO helyett lényegében Oroszország bevonásával egy kollektív európai biztonsági rendszert kell létrehozni. Ez már egy régi politikai modell. elítéli és nem támogatja Németország nemzetközi felelősségvállalását a különböző békefenntartó akciókba, és tulajdonképpen a NATO tevékenységét elítéli, hiszen az iszlám felemelkedését is a NATO-val hozza összefüggésben. Na most nyilvánvalóan ez nem koalíciós partner, nem lehet koalíciós partner a SPD számára, tehát egy nagy baloldali front a CDU-val szemben, ez is elhárult. Tehát azt kell mondani, hogy Merkelnek gyakorlatilag nagyon jók a pozíciói. Hozzátenném a tegnapi Európai Bíróságnak a döntését, ami szerint a német Willkommenspolitik, tehát a nyitott határok, a menekültek ellenőrizetlen és tömeges befogadását, mint rendkívüli helyzetet értékelte az Európai Bíróság, és azt hangsúlyozta, hogy ez gyakorlatilag nem a jog megsértését jelenti, hanem egy szükséghelyzetbe hozott intézkedés volt.
Tehát kvázi alátámasztja a német politikát.
Ez egy választási ajándék Merkel számára. Jó lehet e tekintetben, azért a német belpolitikában is nagy viták voltak, és Merkelnek a menekültpolitikát, maga Merkel is azt mondta, hogy ha visszaforgathatnám az időt, akkor még egyszer ez nem fordulna elő.
Ha már szóba hozta, bocsásson meg a NATO-t, akkor Donald Trump amerikai elnök megjelenése az mennyire befolyásolja akár a pártok politizálását, akár német ország jövőjét?
Hát Donald Trump, itt van egy lényeges kérdés, a 2%-os NATO normát teljesíteni kellene 2024-re, és épp itt a szociáldemokraták azok, akik azt hangsúlyozzák, hogy a több növekedéssel nem lehet szó több fegyverkezésről. A 2%-ból már a GDP-nek a 2%-os védelmi költségéből a német kormány ideig 1,2%-ot teljesített, ez 37 milliárd eurónak felel meg durván. Na most az, hogy a 2%-ot teljesítsék, az 70 milliárd körüli vagy a fölötti védelmi költségvetés jelentene. A szociáldemokraták azon az állásponton vannak, hogy ezt semmiképpen nem lehet teljesíteni. Itt is egy olyan politikai tabuval állunk szembe, hogy a német politikai kultúrában a pacifizmus mély gyökerekre tekinthet vissza. Na most Németországban a fegyverkezést eladni, mint politikai programot, ez gyakorlatilag a politikai kultúrából teljesen tabu, hiányzik, és negatív konnotációja van.
De a megváltozott amerikai politika, patriótább Trump adminisztráció, az hozzájárulhat-e ahhoz, hogy akár Németország gazdasági vagy társadalmi szinten, akár az Európai Unió, amelyetnek Németország ugye jelentős befolyással rendelkezik benne, más irányvonalat vegyem?
Hát azt kell mondani, amikor a NATO találkozó volt, és Trumppal személyesen találkozó volt, a németek nehezményezték azt, hogy a NATO ötös cikkeit nem idézte, tehát a kölcsönös segítséget, és gyakorlatilag Merkel úgy nyilatkozott ezt követően, hogy a sorsunkat a kezünkbe kell venni már európaiaknak. Na most tulajdonképpen a Brexit, az angolok kilépése az Európai Unióba, és ez a megváltozott amerikai politika, ami nagyobb önállóságra kényszeríti az európaiakat, lényegében a német-európa politikában is lényegében egy változást okoz a tekintetben, hogy az Európai Unió kapcsán kell tovább lépni, és ehhez a megfelelő partner is megvan, hiszen Németország több okból nem alkalmas arra, hogy egyedül vezesse a nyugati világot, és hiszen mondták, hogy nagyon sok amerikai liberális írta, hogy most a liberális világnak a vezetője Angela Merkel. De Németország több okból, történelmi okokból nem alkalmas arra, hogy vezető legyen, de viszont a Franciaországgal való együttműködés lehetősége az Európa politikába kínál egy ilyen együttműködés.
Ezek szerint kapóra jött Emmanuel Macron, francia elnök.
Hát igen, ez egy óriási dolog volt, természetesen ez a németeknek költséges lesz, hiszen az eurozóna föderációnak az elképzelése, hiszen Macron abban gondolkodik, hogy hogyan lehetne a eurozónában egy közös költségvetés, közös kormányt, közös betétvédelmet, munkanélküli biztosítás, betétbiztosítás, és így folytathatnám a sor.
De létrejött egy kétsebességes Európa a Macron-Merkel együttműködése? Vagy
hát gyakorlatilag, azt kell mondani, hogy az egyik reagálásom az, amit maga Donald Tusk, a tanács elnöke mondott, hogy a kétsebesség 1989-szel megszűnt. De hát komolyra fordítva szót, azt kell mondani, hogy az eurozónának az elmélyülése ebben a tekintetben mindenképpen intézményesíteni ezt a, és azt jelenteni, hogy lényegében sokan úgy fogalmaznak, hogy a keleti kibővülés előtti Európai Unió állna helyre, vagy jönne vissza, ami nem előnyös, hogy első osztályú és másodosztályú tagállamok lennének.
Egyébként, bocsásson meg, Merkel és Schulz is találkozott Macronnal. Más álláspontot képviselnek a francia-német viszony tekintetében?
Hát a francia-német viszony meghatározásában közös érdekeket kell találni, és a közös érdekek itt elsősorban azt jelentik, hogy olyan források álljanak rendelkezésre, főként Franciaországnak és a dél-európai országoknak, akik a eurozóna tagjai, hogy gyakorlatilag a közös költségvetésből és közös beruházásból tudják fejleszteni az európai integrációt, elsősorban a eurozóna területén. Mivel Németország rendelkezik a legfontosabb pénzügyi forrásokkal, lényegében Németországnak, ennek a barátságnak és ennek a projekt érdekében többet kell áldozni. Hadd utaljak vissza Schulzra, Schulz a parasztási programjában is itt, hogy a német polgárnak tudatába kell lenni, többet kell tenni Európa érdekébe. Az európai megoldás és a több Európa az mindig több német adófizetői pénzt kell, hogy jelentsen.
Trump és Macron fényében milyen a helyzet Oroszországgal, illetve Kínával mondjuk?
Hát Oroszország egy nagyon kényes helyzet, és a német politikának mutatja a konfliktus szempontjait. Csak arra szeretnék utalni, hogy északi áramlat 2, tehát az északi áramlat 1 tulajdonképpen Fehér Oroszország, illetve Ukrajna és Lengyelországon keresztül megy, ami komoly tranzitbevételket jelent mind a két országnak. Ennek az elkerülésére és Röder menedzselésére, orosz-német együttműködésbe a Balti-tenger alatt ezt felépítenek egy második áramlatot, és éppen tegnap az amerikai kongresszus elfogadott egy olyan törvényt, ami szerint lényegében szankciókat léptetnek életbe Oroszország ellen, és ez lényegében az északi áramlat 2-t is érinti, amiben Németország is benne van, és mindazok a vállalatok, nem csak német, nem csak orosz, hanem harmadik országbeli vállalatok is a szankció listára kerülnek. Ez lényegében a német és az amerikai viszonyra egy tehertétel. Németország az Európai Unión keresztül próbál hatni erre, valamint a OECD-n keresztül, és hagy mondjam, hogy Németország szempontjából, a német ipar szempontjából az orosz piac és Oroszország való együttműködés minden szankciópolitika ellenére egy nagyon fontos elemet jelent. A nagyvállalatok Németországa, a Corporate Germany, az óriási érdeke van a gazdasági kapcsolatok, elsősorban a nyersanyag energia hordozók terén a együttműködésre. Az északi áramlattal kapcsolatos konfliktus is erre utal.
A német után nem sokkal, néhány héttel, 3 héttel később lesznek Ausztriában is választások. Előrehozottak, 2018-ban lett volna ez. Ennek előkészületei pedig most kedden, július 25-én kezdődtek meg. Milyen most a belpolitikai helyzet a sógoroknál, tehát ott is úgy látom, hogy komoly kérdés a migráció.
Röviden csak rekonstruálni, hogy mi a helyzet. Tavaly elnökválasztás volt, mint ismert, és a két nagy párt, tehát a
megismételt elnökválasztás kétszer is
igen,
volt.
Igen, megismételt elnökválasztás, a két nagy pártnak a jelöltje 10% körüli eredményt ért el, és ez mutatta azt, hogy a társadalom részéről a nagy koalíciónak, tehát a szociáldemokratáknak és a kereszténydemokratáknak a elfogadottsága nagyon alacsony szinten van. Ennek ellenére a Szozdem pártban egy csere történt, Fajman elment, jött Kern, és a menekültpolitikában egy igen jelentős, mondhatni 180 fokos fordulatot hajtottak végre. Az erőviszonyok úgy néztek ki, hogy a két nagy párt mellett a legnagyobb szavazatot 35%-kal a Szabadságpárt jelentette, és az volt a elképzelés a szociáldemokrata vezetésű kormánynak, Kernek, hogy gyakorlatilag 2018-ig a nagy koalíció marad, és utána hát igyekszik, hogy a szociáldemokrata párt továbbra is hatalomra kerüljön. A döntő változás úgy következett be, hogy a néppárt részén megjelent egy 29 éves fiatalember, most éppen 31 éves lesz augusztusban, Sebastian Kurz, aki július elején a Linzi pártkongresszuson, ami alig 3 óráig tartott, lényegében pártelnökké választotta magát a kereszténydemokrata párt részéről. És azt kell mondani, hogy olyan puvált, olyan hatáskört kapott, ami szerint az országos választási listát is ő személyesen
Állítja össze.
Ő a menekültpolitikában még keményebb politikát képvisel, mint Kern, és ami lényeges, a politikai erőviszonyok drámaian megváltoztak, 34%-kal a Sebastian Kurz vezette néppárt vezette, tehát a konzervatívok, a második helyen 25%-kal a Szabadságpárton, és 23%-kal van a Christian Kern által vezetett Szociáldemokrata párt.
Tehát magyarul a jobb oldal jelentős fölénnyel rendelkezik.
Megállapodtak abban, mivel a nagykoalíció lényegében fölbomlott, hogy október 15-én lesz a választás, és itt azt kell mondani, a kimenetel tekintetében azt kell mondani, hogy lényegében a Szabadságpártnak van döntő szerepe. Hozzáteszem, hogy a Szociáldemokrata párt is nyitott a jobboldali populista párt irányába, ez egy tabutörést jelent a szociáldemokraták részéről, bár 2015-ben Burgenlandban már egy szociáldemokrata szabadságpárti tartományi koalíció alakult, de ugyanakkor az a lehetőség is van, hogy a kereszténydemokratákkal, a konzervatív párttal kössön a szabadságpárt, tehát a jobboldali populista párt koalíciót. Tehát ilyen tekintetben...
Tehát ezért még a 90-es években megátkozták Ausztriát.
Így van, a szabadságpártnak kulcs szerepe van, na most a találgatások onnan fognak, hogy kit fog választani. Na most amellett, hogy a szociáldemokratákkal lépjen koalícióba, az szól, hogy a szociáldemokratákkal szemben sokkal egyértelműbb a profilja, megőrizheti a profilját a szabadságpárt. Ha a néppárttal, a konzervatívokkal lép koalícióba, akkor összemosódnak, mert nagyon közel állnak a programok. Csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy amikor a 2000-ben Schüssel vezette néppárt, konzervatív párt és a Haider vezette szabadságpárt kötött koalíciót, a koalíció felbomlása után a megismételt koalícióba Schüssel lényegében ledarálta a szabadságpártot, mivel a két párt programja közel áll egymáshoz. A Szociáldemokrata párt lényegében egy olyan döntést hozott, hogy a koalíció előtt szabad az út, bár meghatározták azt a kritériumot, ami a koalícióhoz kell. Tehát nagyon izgalmas a osztrák politikai élet ebben a tekintetben. A nagy koalíció megismétlődésének kicsiny a valószínűsége,
hiszen tehát évtizedekig az volt.
Igen, de a 45 utáni második köztársaság több mint 70 évében mindig nagy koalíció van. Na most, ha a nagypártok lépnek koalícióra, az mindig a politikai széleket erősít, és ebben az esetben a szabadságpárt növekedett meg 35%-ra.
Egyébként a fiatal külügyminiszternek, Sebastian Kurznak mennyire példa a magyar út? Ugye azt mondta Brüsszelben pár nappal ezelőtt, hogy a migránsok tagállamok közötti áthelyezése nem megoldás. Így ugye Olaszországban van most krízis migráció szempontjából, ami a földközi tengeren keresztül zajlik, illetve Líbiából jönnek át hajók, vagy lélekvesztőkön keresztül menekültek, menedékkérők. Ott azt mondta, hogyha adott esetben sokan jönnének Olaszországból, akkor lezárnák az osztrák-olasz határt. Tehát ezek a típusú megnyilatkozások szavazókat hoznak?
Azt kell mondani, hogy ez sokkal nagyobb fordulat és sokkal markánsabb menekültpolitikai elképzelés, mint amit a Szociáldemokrata pártban történt. Valóban Kurz azt az álláspontot képviseli, hogy Líbiába kell megállítani a menekülteket, és Lampedusáról, az olasz Lampedusáról nem szabad a szárazföldre hozni a menekülteket.
Bocsássa meg, két évvel ezelőtt gyökeresen ellentétes volt ezzel az álláspontja az osztrákoknak.
Igen, erről. De Kurz ebben a tekintetben egy döntő változás, azt kell mondani, a magyar állásponthoz is sokkal közelebb áll, mint a szociáldemokrata álláspont. Egy nagyon elkötelezett politikát folytat, és most a legfrissebb, szinte napi hír, hogy Macron a két líbiai vezetővel találkozott, akik Líbiában több kormány, de legalább két lényeges politikai erő van, és megállapodtak abba, hogy Líbia parti vizein, illetve magában Líbiában próbálnak hotspotokat létrehozni, és Kurz nyilatkozott, hogy lényegében ehhez hozzájárulást ad, Ausztria kész erre hozzájárulást adni, úgy, ahogy a visegrádi országok is a olasz miniszterelnöknek írt levélbe felajánlották a támogatásukat. Tehát Sebastian Kurz egy fiatalember, 31 éves, halatlan, dinamikus, a pártot mozgalommal akarja fejleszteni, tehát a hagyományos pártpolitikai struktúrákat, tradíciókat el akarja vetni.
Akkor mégiscsak egyfajta Orbáni utat követ, nem?
Hát egyesek Macronhoz hasonlítják, az osztrák balliberális sajtó Haiderhez hasonlítja, ami abban a tekintetben nem korrekt, mert Haider a harmadik birodalomnak a dicsőítésével foglalkozott, ilyen nyilatkozatokat tett, és azt kell mondani, egy nagyon erőteljesen migráció ellen, sokkal migráció ellenesebb volt, mint bárki más, és német nemzeti vonalat vitte, tehát Ausztriát nem tartotta olyan országnak, mint egy másik normális országot, tehát ezzel szemben azért nem lehet mondani, hogy Sebastian Kurz ilyen vonalat képvisel, de nagyon határozott menekülpolitikai elképzelése van, a pártot modernizálni akarja, érdekes módon a párt el van adósodva, de ő különböző támogatásokat párton kívül vesz, és ami nagyon lényeges, ő akarja meghatározni az országos listára, kikerüljenek, és már hangsúlyozta azt, hogy nem hivatásos politikusokat akarja, hanem a pártot fel akarja, fiatalítani, erre az ő 31 éve is egy garancia.
Egyébként a menekült kérdés, már visszatérek újra ehhez, mennyire kardinális most az osztrák választás?
Hát azt kell mondani, hogy a menekültés változatlanul, azért ha csökkent is a menekült áradat, és ez köszönhető a balkáni, nyugat-balkáni utak lezárásának és a magyar határnak a lezárásából. Ebből nem csak Merkel profitál, olyan tekintetben is, hogy az AfD nem erősödik, hanem az osztrákok is profitálnak, de ennek ellenére a menekült kérdés változatlan napirenden van, és az osztrák belpolitikának is fontos alakítója.
Mi van még?
Hát nagyon lényeges kérdés az osztrák adórendszer kérdése. Minden néppárti politikus megígérte, hogy csökkenti az adókat. A adókat tekintve Ausztria az élbolyba van, talán csak Belgiumban magasabbak a adótételek. Tehát itt a néppárt és Sebastian Kurznak a személyes karizmája játszik döntő szerepet, és a közvélemény kutatások ezt a pártot jelzik a befutónak, messze 30% fölött, 34-35%-ot mérnek.
És milyen a kapcsolatrendszer Ausztriának, akár a környező országokkal, akár európai szinten? Ugye tárgyaltak itt fél V4-ekkel, tehát az osztrákok kis mini csúcsot szerveztek a szlovákokkal, a csehekkel. Orbán Viktor talán tusványosan mondta azt, hogy minthogyha egy kicsit gyökértelenek lennének az osztrákok. Tehát a külpolitikai kapcsolatrendszerüket tekintve hogy állnak?
Hát azt mondja, ez pártpolitika függő. Ezt már láttuk a elnökválasztáson is, hogy a szabadságpárti jelölt Hofer látogatást tett a cseh elnöknél, látogatást tett Szerbiába, és hangsúlyozta a visegrádi országhoz való viszonyt. Tehát a jobboldali populista nép szabadságpárt részéről egy elég erős orientáció Közép-Európa irányába, ez egy hagyományos dimenzió az osztrák külpolitikának, a Kent-féle szociáldemokrata politika az inkább egy német vonalat, merkeli vonalat irányába tájékozódik, és egy Európai Uniós abszolút orientációt, míg a Közép-Európát gyakorlatilag egy külön útnak tekinti, tehát negatív értelmet ad, és lényegében Kurz a kettő között határozza meg magát, ahogy eddigi nyilatkozataiból ki lehet.
Milyen lehet a magyar-osztrák együttműködés ennek fényében? Mert ugye gyakran felvetődött, vagy pontosabban felvetődött az elmúlt hetekben is, hogy az osztrákok, mintha gyengíteni akarnák a V4-es együttműködést.
Hát igen, most is a legutóbbi megnyilvánulása Kernek, amire éppen a magyar külügyminiszter reagált, arra vonatkozott, hogy a kvóta kérdés álláspontja miatt gazdasági szankciókat alkalmazzanak Magyarország és Lengyelország ellen, és ezt Kern mondotta, és ez mondjuk talán azért egy kicsit visszásan hangzik, hiszen Ausztria profitál abból a politikából, ami szerint a nyugat-balkáni utak le vannak zárva, és ebből Ausztriába is kevés, illetve ellenőrizhető menekült szám van.
Változhat még valamit az osztrák politika a következő 3 hónapban?
Én azt hiszem, hogy lényeges változások nem lesznek. Lényegében a szabadságpárt kezébe van a kulcs, hogy végül is a koalíciós készsége melyik irányba megy. A nagy koalíció lehetősége lekerült a napirendről.
Csak úgy, mint az AfD esetében Németországban, a szabadságpártot is gyengítheti az, hogy egyre kevesebb a menekült?
Igen, ez így van. Hát sokáig ő vezette a szabadságpárt vezette a közélmény kutatásokat 35%-kal, és most a Sebastian Kurz vezette néppárt megelőzte, és az azzal magyarázható, hogy a Kurznak a menekült politikai elképzeléseit jobban fogadta a lakosság, és maga a menekült politikának az a válsága, ami korábban volt, ez lekerült a napirendről.
Kisi László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára volt az Aréna vendége. Köszönöm a beszélgetést, és hogy elfogadta a meghívásunkat. Én megköszönöm a figyelmüket, Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.